Köszöntünk a mai napon. Köszönjük a jelenlétedet, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és köszönjük, mennyei atyám, hogy megérintetted a szíveket, és a szívek kinyíltak a Jézus nevében. Köszönjük, hogy szabadulások történtek a mai alkalmon. A Jézus nevében köszönjük, mennyei atyám. Minden iga megtört a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a hatalmas kegyelmedet. Köszönjük a mai alkalom felett ezt a kegyelmet. Köszönjük, hogy az angyalok megtisztították ezt a területet a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a drága Szent Szellem ereje itt van jelenléte, és árad közöttünk a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám. Köszönjük a gyógyulásokat, a szabadulásokat. A szegénység szellemét megtörtük a Jézus nevében, és köszönjük, mennyei atyám, hogy az ige gazdagságában élhetünk a te jelenlétedben. És köszönjük, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus elvezet minket minden utunkon, a Szent Szelleme által vezet minket, és eljutunk a teljes igazságra. Köszönjük, hogy a drága szent igét adtad a szánkba, amivel megújíthatjuk az elménket, és tisztán látást adsz nekünk, és bölcsességet kérünk tőled, mennyei atyám. Köszönjük a Jézus nevében, köszönjük a szerelmedet, Úr Jézus. Köszönjük, hogy átölelsz a Szent Szellem szerelmével. És köszönjük, mennyei atyám, hogy minden helyzetből kimentesz bennünket. Amiben bent voltunk, vagy bent vagyunk, vagy bent leszünk, köszönjük, hogy kimentettél már most bennünket Jézus nevében, és dicsőséggel keresztül megyünk minden megpróbáltatáson. Köszönjük, mennyei atyám, mert te benned bízunk, te rád tekintünk, és a te örömöddel járjuk meg ezeket az utakat a Jézus nevében. Köszönjük, hogy elhívtál minket szolgálatra. És minden szolgálatot betöltünk, ami a szíved kívánsága, mennyei atyám. És köszönjük, hogy a mi szívünket is így megmunkáltad, hogy mi odaszántuk magunkat a szolgálatokra. Köszönjük, mennyei atyám, az összes drága testvérünket, aki itt jelen van, és mindannyiukat, akik a Krisztus testében vannak, és munkálkodnak az Úrnak a Jézus nevében. Köszönjük, és hisszük azt, hogy minél többen megtérnek, és egybe gyűlnek a gyülekezetekbe, és az Úrhoz mennek a Jézus nevében, és együtt leszünk az Úrnál. Köszönjük, mennyei atyám, köszönjük, hogy megmutatod az utolsó időket, és mi megfutjuk a futásunkat itt a földön, és mi felismerjük azt, hogyha a gonosz támad bennünket, mi azt le tudjuk uralni a Jézus nevében, mert hatalmat kaptunk a drága mennyei névben, ami hatalmasabb minden név fölött. És erre a névre, a drága Jézusunk nevére minden tér meghajol, menjen földön és föld alatt, és minden nyelv azt vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, drága Úr Jézus, drága mennyei atyánk, és drága Szent Szellem. Köszönjük, hogy a mai napon is a drága Szent Szellem adja a szavakat a szolgálója szájába a Jézus nevében, és nyitott szíveket, halló füleket és látó szemeket adtál, mennyei atyám, a mai alkalomra is a Jézus nevében. Megáldunk téged is, és ahogy te megáldasz minket, mi is áldottál válunk mások számára, és köszönjük, mennyei atyám, hogy dicsőséggel és győzelemben járhatunk ezen a földön a Jézus nevében. Amen.
Áldásunk teljességét szóljuk a mai alkalom felett az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, hogy összejöhettünk a te szent fiad nevében, hogy hirdessük az örömhírt, az igazságot, mert az igazság megismerése szabaddá tesz mindannyiunkat. A kijelentés bölcsesség és tisztánlátás szellemét árasztjuk ki mindannyiunk felett, és kérjük, Atyám, hogy plántáld el a szellemi éhséget és a szomjúságot a szívekben, nem csak a gyülekezet tagjainak a szívébe, hanem a lakosság szívébe is, a Jézus nevében. Kihirdetjük, hogy lehullott a sötétség lepre minden szemről, és kihirdetjük, hogy megtört a sötétség ereje minden teremtmény felett a Jézus nevében. Beköveteljük Jézus nevében az elveszetteket Isten királyságában. És megvalljuk, hogy nem tudnak ellenállni a hívó szabadnak, a Szent Szellemed vonzásának, a szolgáló angyalok invitálásának, hanem bejönnek a te jelenlétedbe, a te királyságodba. Ott maradnak és növekednek a Jézus nevében. Hálákat adunk, Atyám, hogy te vagy a növekedést adó Isten. És köszönjük, hogy az írásokból megismerhetjük a valós lényünket, annak a felépítését, és hogy mit kell tennünk, mi a feladatunk a lényünkkel kapcsolatban. Köszönjük, Atyám, a világosságot, amit te adsz nekünk kijelentések által, hogy megismerhessük a Krisztus titkát, és szólhassuk az elveszetteknek. Jézus Krisztus szent nevében, ámen. Foglaljatok helyet egy pár pillanatra. Halleluja. Szeretettel köszöntünk benneteket. Hálákat adunk Istennek, hogy mindig ad nekünk világosságot, hogy növekedhessünk, hogy nagyobb biztonsággal tudjunk menni azon az úton, amit az Úr elrendelt a számunkra. Köszönjük Istennek, hogy megismerhettük az írásokból a saját lényünket, hogy szellem, lélek és test vagyunk. És azt is tudnunk kell, hogy van két olyan részünk, ami nincs megváltva, a lélek és a test területe. Erről fogtok hallani majd tanítást, vagy egy tanítás sorozatot. Évi fog ma szolgálni felétek. A mai tanítás címe a megváltatlan lélek. És ha tudtatok figyelni, akkor a dicséretek is mind a lélekről szóltak. Három kis üzenettel szeretném ezt felvezetni. Az első kis üzenet. Amíg nem ürül ki a lelked mindattól, ami kínosz téged, addig nem tudod megtölteni mindazzal, ami boldoggá tesz. A második kis üzenet. A lelkedet kell meggyógyítanod ahhoz, hogy a tested egészséges legyen. A lélek területén ugye van a rossz gondolkodás, és hogyha nem igeileg gondolkodunk, akkor ez problémákat okozhat. A harmadik kis üzenet. Az imádság és egy támogató testvér jelenléte megadhatja azt a lelki nyugalmat, amire vágysz. Amen. Ma közösségben vagyunk egymással. Egyébként is szellemi közösségben vagyunk egész héten, de ma fizikai közösségben vagyunk. Tehát a mai tanítás címe a megváltatlan lélek, és fogadjátok szeretettel Évi szolgálatát, tanítását.
Köszöntelek benneteket, és köszönöm a mennyei Atyának, hogy a mai napon szolgálhatok felétek. És elég régóta szorongatta a Szent Szellem a szívemet abban, hogy az ember hármas felépítése egy nagyon fontos része az életünknek, és arra tanít minket az igében, hogy ismerjük meg mind jobban ezt a három elemet. A szellemünket, a lelkünket és a testünket, mert ha ezt a hármat meg fogjuk ismerni az igéből, akkor fogunk tudni az életünkben tovább haladni. És én kérlek benneteket arra, hogy az írást, hogy minél többször forgatjátok, akkor keressétek meg az erre vonatkozó igéket, amiben benne van a lélek, hogy váltsuk meg a lelkünket, és hogy vessük alá testünket, és hogy építsük a szellemünket. Az ember hármas felépítésű szellemi lény, amit már nagyon sokszor hallottatok, de mindig csak mondjuk, elmondjuk ezeket a mondatokat, és elszáll. Egy igazi valós lények vagyunk, ami Istentől születtünk, és egy igazi valós lények vagyunk. Egy földi sátorházban élünk. Van szellemünk, van lelkünk, és van testünk. A Biblia bebizonyítja azt, hogy Isten felosztja az ember hármas lényét. Mindjárt fogjuk olvasni. Az ige különbséget tesz az ember szelleme, lelke és teste között. Az 1 Tesszalonika 5.23-as igevers az első igeversünk. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Nem hiába írja itt az ige, hogy fedhetetlenül őriztessék meg mind a három, az ember hármas lénye fedhetetlenül őriztessék meg az Úr eljövetelére, mert amíg itt a földön élünk, addig karban kell tartani. Tehát táplálni kell a szellemünket, a lelkünket meg kell újítani, a testünket alávetésben kell tartani itt a földön. Ez a három nagyon fontos. Többször meg fogjátok ezt hallani a mai tanítás alkalmával. Az ember teste és a lelke között egyszerű különbséget tenni. Mert a testünket látjuk, az a testünk, a lelkünk az belül van, meg az érzelmeink, akaratunk. Elközött a kettő között egyszerű különbséget tenni. Viszont a szellemünk és a lelkünk az nem ugyanaz a kettő. Itt nehezebb a különbséget megtenni. Vannak, akik úgy tudják, hogy az ember szelleme és a lelke ugyanaz. Pláne megtévesztő, amikor a magyar fordításban lélek van írva, csak lélek a szellem helyett is. És ugye azt mondják sokan, hogy hát a lélek az nem szellem, tehát az csak lélek. Tehát nem tudják megkülönböztetni igazából, nem ismerik az emberek saját magukat. Ezzel, ez csak ez bizonyítja. De a Biblia sehol nem állítja azt, hogy ez a kettő ugyanaz lenne. Nem állítja azt, hogy a szellem és a lélek ugyanaz lenne, mert megkülönbözteti az igében. Egyedül Isten igéje képes erre, hogy szétválassza az ember szellemét, lelkét és a testét. Sokat fogja segíteni a szellemi növekedésedet az, amikor már különbséget tudsz tenni a szellemed és a lelked között. Ha megértjük Isten igéjét, akkor tisztán fogjuk látni az ember hármas felépítését. Nézzük meg egy másik igében, hogy hogy választja szét az embernek a részeit. A Zsidó 4.12, következő igénk. Mert az Istennek igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Amen. A katolikus fordításból hoztam egy igét, ezt a Zsidó 4.12-t, amiben meg van írva, hogy szétválasztja ezt a három részt. Így írja a katolikus fordítás. Isten szava ugyanis eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál. Behatol, s szétválaszt lelket meg szellemet. Ízet és velőt, ugye íz és a velő az a test. Ítél a szív gondolatairól és érzületéről, szándékairól. Most nézzük meg külön, hogy melyiknek mi a szerepe, amit már hallottatok ezelőtt is többször, de nem elégszer. A szellemünkkel kapcsolódunk a szellemvilághoz, vagyis Istenhez, a mennyhez. A lelkünkkel kapcsolódunk az érzelem, értelem és az akarat világához. A testünkkel viszont az öt érzékszervünkön keresztül, ugye látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, ezzel kapcsolódunk a fizikai világhoz. És nagyon fontos ezeket külön választani, mert nagyon közel vannak egymáshoz, a lélek is és a test is. Tehát nagyon mélyen meg kell vizsgálni, hogy mikor jön valami az elméből, és mikor jön a test szándékából. A szellemünk teljes megváltást kapott az újjászületéskor. A lelkünket nekünk kell megváltani, megújítani. A testünkre pedig ígéretet kaptunk Istentől, hogy meg lesz váltva. És nézzük meg külön az ember hármas felépítését, külön-külön felbontva. Elkezdjük az ember szellemével, mert az az igazi valója. Amikor Jézust befogadtuk a szívünkbe, akkor Isten abban a pillanatban újjáteremtette az emberi szellemet. Abban a pillanatban élővé vált. A 2 Korintus 5.17-et nézzük meg ehhez kapcsolódóan. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Amen. Tehát aki új teremtés Krisztusban, annak a szelleme élővé vált. Így már semmilyen helyreállításra nincs szüksége. A szellemünk tökéletes. De ahhoz, hogy a szellemünk növekedni tudjon, ahhoz táplálni kell Isten igéjével. Azt már tudjuk, hogy az újjászületésnél nem a külső emberünk születik újjá, hanem a belső emberünk, a szívünk, a szellemünk, mert a külső emberünk az ugyanolyan marad, nem változik semmit. Ha vörös hajjal születtél, az a természetes eredeti hajad az újjászületésed után is az marad, ha csak be nem festeted. Az újjászületéssel az ember lelke nem változik meg. Tehát az ember lelke nem kap megváltást az újjászületéssel. Az érzelmei is ugyanazok maradnak, az akarata is, az indulata, mindene ugyanaz marad. A gondolata is ugyanazok maradnak. És ahogy mondtam, sem a teste, sem a lelke nem változik. Ezért nekünk kell vele tenni valamit, testünkkel is, és a lelkünkkel is, a mi feladatunk. Ugye a lelkünket meg kell újítani Isten igéjével, testünket meg alá kell vetni az Isten igéjének. Tehát foglalkoznunk kell ezzel a két területtel. Most pedig áttérünk az ember lelkének a tanulmányozására. Az ember lelke az elméjéből, a gondolatvilágából, az akaratából, az érzelmeiből áll. A lélek területén található az elme, amit kötelező megújítani. Nagyon fontos dolog, hogy megújítsuk. Jakab apostol a levelében az újjászületett keresztényeknek arra irányította rá figyelmét, hogy még a lelküket nem újították meg, és ez le is van írva az igében. Jakab 1-ben a 19-től 21-ig írja az ige. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undokságot és gonoszságoknak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket. Amen. A 21-es vers azt mondja, hogy meg kell szabadulnunk a rossz és gonosz gondolatoktól, a rossz és gonosz beszédtől, amelyek körbeveszik az életünket, mert a világban nem hallunk mást, csak a rossz-gonosz dolgokat. Ha valaki jót tesz a másikkal, másik napon megjegyzi, mert hogy én ezt adtam, meg azt adtam, vagy ilyenek történnek. Tehát az sem szívből jövő dolog, hogy egyik nap kapok, a másik nap megjegyzem, hogy adtam, vagy kaptam. Tehát az elme megújítása ebben nagyon fontos szerepet tölt be. Az igében a megmenteni szó azt jelenti, hogy megtartani, megváltani, megszabadítani, megvédeni, meggyógyítani, megőrizni, éppé és teljessé tenni. Egy másik fordításban is felolvasom csak a 21-es verset. Azt írja, hogy alázzátok meg magatokat, és csak az Isten igéjét fogadjátok el, amit a szívünkbe plántál el az Úr, mert csak annak van ereje arra, hogy megmentse a lelketeket. Amen. Jakab apostol azt is írja az igében, mint most is olvastuk, hogy csak Isten igéje rendelkezik azzal a képességgel és erővel, ami meg tudja újítani a lelkünket, meg tudja változtatni az ember lelkét. 1 Péter 1.23 azt írja az igéről, hogy mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból. Tehát Isten igéje romolhatatlan mag, és örök. Istennek igéje által amely él és megmarad örökké. Amen. Tehát a szívünkből az igét nem tudják kilopni, ha rendszeresen, folyamatosan tápláljuk vele. Az ember lelkének a megváltása az egész életünkre kiterjedő folyamat, amit most mondtam, folyamatosan kell, minden napon. Folyamatosan, mert ha valaki most egy hétig táplálkozik vele, utána, hát most egy hónapra félreteszem, akkor már is megérzi, hogy nem ott van azon a szinten, még így is nagy támadások alatt vagyunk, hogy folyamatosan benn vagyunk az igébe. Tehát soha nem szabad elhagyni ezt a vonalat. Nézzünk meg egy másik igeverset a lélek megváltásával kapcsolatban, ami a Zsoltárokban van bent, a Zsoltár 23.3-ban. A miénkben azt írja az ige, hogy lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Amen. A megvidámítja szó a héber szövegben úgy van írva, hogy helyreállítja lelkemet. Tehát az Úr öröme miénk, meg is vidámítja a szívünket, amikor elmélkedünk az igén, egy öröm és végig megy az emberen, mint ahogy a mai dicséret során is öröm is volt, szabadulás is volt, boldogság, bizsergés, minden végigjárt minket, és köszönjük ezt az Úrnak, hogy az igéje szólalt meg a dicséretben is, és amikor dicsérjük Istent, akkor teljesen kizáródik az ördög. Dicsőség neki, az Úrnak ebben. Tehát a héberben, ugye a Zsoltár 23-ban olvasható helyreállítja szó, és a Róma 12.2-ben görög megújul szó, majdnem ugyanazt jelenti. És most megnézzük a római levélben a 12.2-es igeverset, amit a következőben is fogtok majd hallani a következő tanításban is, ami azt írja, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. Amen. Ebben az igében minden benne van. Mi Istennek a jó, mi a tökéletes akarata, hogy mit tegyünk, hogy tegyük, hogy újítsuk az elménket. Elmondom, hogy a helyreállítani és a megújítani szó mit jelent. Helyreállítani szó azt jelenti, hogy visszanyerni, megmenteni, újjáépíteni, megfordítani valamit. A megújítani szó pedig azt jelenti, hogy kijavítani, felújítani, vagy az újhoz hasonlóvá tenni valamit. És ez mind a lelkünk megújításához tartozik, mind a kettő rész. Mondok egy példát erre, tehát helyre lehet állítani egy régi antik bútort, akinek van, vagy egy régi kis sámlit. Fel lehet újítani, át lehet festeni, meg lehet egy kicsit renoválni. Tehát helyre lehet állítani, ami láthatólag ugye tönkre ment, de a bútor az ugyanaz marad. Tehát az a bútor utána is, a felújítás után is ugyanaz marad, csak fel lett újítva, szépé lett téve. És az ember lelke is így lesz helyreállítva, amikor az elméjét megújítja. Tehát megújítja, helyreállítja, megmenti, újjáépíti. Tehát erre az összes szót lehet használni. Az ember lelke is helyre lesz állítva, és ezt Isten igéje teszi meg, mert nekünk Isten igéjét kell ehhez gyakorolni. Mert a Isten igéje megújítja, megmenti a lelkeket. Az egész gyülekezeti testnek szükség lenne erre, mert ugye nagyon sokan újjászületnek az Úrban, de nem növekednek szellemben, mert nem is újítják meg az elméjüket se. Ugye, ha nem az ige vonalán maradnak, akkor sem a szellemük nem tud, a hitük sem tud növekedni, és az elméjüket sem újítják meg, és nem tudják, hogy változzon el ugye az elméjük a rosszról a jóra. Tehát az egész gyülekezeti testnek szüksége lenne arra, hogy a hívők megújítsák az elméjüket az örök és romolhatatlan ige által. Az ige befogadásán kívül szükség van az ige megcselekvésére is. A Jakab 1.22 írja, hogy az igének pedig cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Ja, nem csak hallgatni kell az igét, nem csak dicsérni kell a dicséretekben énekelni, hanem meg is kell cselekedni az igét. És hogyha ezeket mind megteszed, megcselekszed az igét, befogadod, megcselekszed, akkor ezáltal meg tudod védeni magadat az ördög támadásaival szemben. Mert ez az a legfontosabb, hogy az ördög támadásaival szemben meg tudjunk állni. Ha folyamatosan újítod a lelkedet, akkor minden területen, bármi jön az életedben, minden területen ellen tudsz állni az ördögnek. 1 Péter 1.22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Amen. Egyszerű fordítás azt írja, mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, tehát Isten igéjének engedelmeskedünk, mert ami megvan írva is azt tesszük, ezzel megtisztítottátok lelketeket, most tehát éljetek képmutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben, Isten szeretetével, tiszta szívvel és teljes erőtökkel szeressétek egymást. Amen. Amíg a testedben élsz, a testi érzéki természet kívánságait és a megváltatlan lelkedet felügyelned kell. Mert ez az a terület, ahol a sátán megpróbál megtámadni téged. Csak az igében növekedő szellemi ember képes uralma alatt tartani a lelket és a testet. Ez meg van írva, ez így van. Szellemünknek, lelkünknek, testünknek is külön szerepe van a hitben való járásunkban. Ha az életben előre akarsz jutni, akkor ennek a három dolognak egységbe kell lenni, egységbe kell kerülni. Ehhez először a szellemedet kell táplálnod Isten igéjével, azért, hogy megerősödjön. Máté 4.4. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. És Istennek szájából az összes ige származik, ami le van írva az írásban, az összes. És az az igazság, az a valóság, ami meg van írva. Az ige magunkhoz vétele szellemi erőt termel, amit hitnek hívunk. És ha ezt a hitet fejleszted, akkor a szellemet fog uralkodni, nem a lelked és nem a tested. Másodszor a lelkedet, vagyis a gondolkodásodat összhangba kell hozni az igével. Mert azt mondja a Kolosse 3.2, hogy az odafelvalókkal törődj, és ne a földiekkel. Az egyszerű fordításban még jobban átadja, hogy a mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Az ige legyen a figyelmet középpontjába mindig. És addig elmélkedj az igén, amíg az érzelmeid nem engedelmeskednek neki. Harmadszor. A testedet is összhangba kell hozni az igével, hogy csak az igével megegyező dolgokat tudja cselekedni. Tehát alá kell vetni. Ha a szellemedet és a lelkedet megalapoztad az igével, akkor a testedet alá tudod vetni, könnyebben, kordában tudod tartani. Így nem a testet fog irányítani, mert azt fogja tenni, amire te utasítod, amit te megengedsz neki. Az 1 Péter 2.11-et az egyszerű fordításból fogom nektek elolvasni. Szeretett testvéreim, kérlek benneteket, mint akik csak átutazóban vagytok a földön, és a valódi otthonotok nem itt van. Tartsátok magatokat távol a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölöttetek. Itt azt írja az ige, hogy a valódi otthonunk a mennybe van. És ugye nekünk itt a földön a valódit kellene használnunk. Minden téren, minden esetben, és hiszem azt, hogy kapunk olyan tanításokat, és olyan kijelentéseket, megértéseket az igéből, hogy akár a betegségeinkre, akár az anyagi helyzeteinkre megkapjuk azt a választ, azt az indítást, azt a megoldást, ami így lepottyanik, és jaj, hát ezt kell hozzá megtennem. És megtörik. és akkor meggyógyul, jön a pénz Jézus nevében, mert a világ sok pénzt eltett, ami a keresztényeké. Nagyon sokat. És hisszük azt, hogy ezt vissza tudjuk követelni a világtól, az ördögtől. Kezd el rászoktatni a testedet arra, hogy az ige alapján cselekedjen, amit folyamatosan elültetsz az elmédben és a szellemedben. Ez olyan, hogy kezd el rászoktatni a testedet, ugye meg az érzelmeidet is, mert nagyon közel vannak egymáshoz. Meglátunk egy süteményt, meg is eszünk egy szeletet, és nagyon ízlik, és nagyon sok test nem tud ellenállni, mert még egy szelet, meg még egy szelet, meg még egy szelet, és aztán a sok szeletből sok kiló lesz. De amikor az ember alá tudja magát vetni, bizony a testtel is meg kell tenni, mert az hozzányúl és megeszi, ugye a tapintás és a ízlelés, de a gondolatba dőle, hogy ahhoz hozzányúlsz, megeszed, vagy aláveted, és nem. Tehát ez csak egy ilyen pici példa ehhez. Tehát hozd egymással összhangba a szellemedet, a lelkedet, a testedet, és akkor fogsz az ige győzelmében járni. Nagyon meghatározza az életünket az, hogy az ember hármas felépítésében a lélek melyik oldalra áll. Ugye, ahogy a Csidei Kati lerajzolta, hogy középen van az elme, és ahhoz kapcsolódik a szellem és a test. És ugye a lélek dönti el, hogy most mi legyen, mert gondolatokban van minden, ott támad az ördög, ott a mi akaratunk szerint, ott döntjük el saját akaratunkból, hogy mit akarunk. És Istentől, amit kapunk, azt is ott döntjük el, hogy jót akarunk, vagy rosszat akarunk. Tehát nagyon fontos, hogy ez a három kör legyen előttetek, hogy ez a lélek melyik oldalra áll. Szellem vagy a test oldalára. Nagyon fontos. Tehát, ha a lélek a szellem oldalára áll, akkor szellemi emberként fogunk élni és működni. Ha viszont a test oldalára áll a lélek, akkor világi keresztényként fogunk élni. Mert hogyha ez így van, az nem jó dolog, hogyha testi keresztényként élünk. Testi dolgokat teszünk, ez nem jó dolog. Ezért kell folyamatosan elgondolkodni azon. Szinte kereszténynek úgy kellene élni, minden lépést meggondolni, hogy igei lépést teszek-e, vagy nem. Mert nagyon sokszor elvétjük. Tehát emberből vagyunk. Ne hagyd, hogy az elméd és a tested azt tegye, amit akar, mert bajba juthatsz. Ahogy elmondtam, hogy sajnos az újjászületett hívők egy részének nincs megváltva a lelke. Csak újjá van születve. Ettől ő még a mennybe jut, tehát nincs ezzel semmi baj, mert ő a mennybe jut, de hogyha megváltja a lelkét, akkor győzedelmesen tud élni a földön. Tehát aki nem újítja meg az elméjét, az továbbra is úgy gondolkodik, mint a megváltása előtt, amikor a sátán uralma alatt volt. A régi gondolkodás módja szerint cselekszik, és azzal megnyitja magát az ördögnek. Ahogy mondtam is, hogy az embernek csak a szelleme születik újjá. Ugye az érzelmei, az akarata, a gondolatai nem születnek újjá. És ugye ugyanazok a régi gondolatokkal élünk, akkor az ördög igenis nagyon keményen tud munkálkodni ebben, hogy rossz fele vigyen minket. Nekünk újjászületett hívőknek gyakorolnunk kell az ördög ellen a hatalmat. Mert hatalmat kaptunk, amit a Lukács 10.19 meg is ír. Ímé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején és semmi nem árthat néktek. Amen. Azt halljuk a többi szolgálóktól és a régi szolgálóktól, vagy akár a tanítókönyveket olvassuk, hogy az igén, egy-egy igén el kell elmélkedni, el kell mélyedni, el kell gondolkodni. Ez az ige is, hogy hatalmat adott nekünk Krisztus, hogy az ellenségnek minden erején uralkodhatunk. Ezen el kell gondolkodni, hogy ez mit jelenthet. Én mindig, amikor egy igét előveszek, rögtön az összes utalását megnézem. Mindig az utalásokat nézem. Van, aminek van, vagy 10-15 utalása, vagy, de lehet, hogy csak 2. De valahogy kiegészítik egymást ezek az igék. És nagyon sok mindent meg lehet belőle tanulni, és érteni. Azt is tudjuk már, hogy az elme az ördögnek a játszótere. És itt folyik a hívőknek a legnagyobb csatája az elmében. Miért? Mert az ördög az embert a meg nem váltott lelkén keresztül tudja és próbálja legyőzni, támadni és legyőzni. A meg nem újított elme az a fő terület, ahol a hívők lehetőséget adhatnak a sátánnak arra, hogy gondolataikon keresztül hozzájuk férhessen. Mindig mondjuk, hogy van egy kis rés. Valahol a gondolatunkba beengedtük a rossz gondolatokat, és már is ott van az ördög. Sok olyan keresztény van, aki évek óta újjá van születve. Szent Szellemmel is be van töltekezve, de a lelkét még mindig nem váltotta meg. Néhány újjászületett keresztény úgy élt, és úgy halt meg, hogy a lelkét soha nem váltotta meg, emiatt az ördög ide-oda lögdöste. Állandóan valami megpróbáltatás alatt volt, amin nem tudott az Úr Jézus Krisztussal átmenni, mert nem újította meg az elmét, nem tudta, hogy mit tegyen. Nagyon fontos tudni és megérteni, hogy a lélek megváltása nélkül nem lehet megállni az ellenség támadásaival szemben. Van egy másik kihatása is a meg nem újított elme állapotának, amit sok keresztény a sátán munkájának tulajdonít. Az általában a meg nem váltott lelkük állapotából fakadó probléma, a saját akaratból, a saját érzelmeiből fakadó probléma. Ezt másik mondattal is alátámasztom, az életünkben történő helytelen döntés, az a megváltatlan léleknek a rossz döntése, amit nem foghatunk az ördögre, mert nem mindig van ott az ördög. Nem mindig az ördög teszi a rossz dolgokat nekünk, van, amikor mi döntünk rosszul. Sok olyan családot ismerek, a rokonságomban is volt ilyen család, neveket nem mondok, akinél kikapcsolták a villanyt, vagy elzárták a vizet. Sok ismerősöm van olyan, és rokonom is volt, és ki volt akadva, hogy miért zárták el. Kérdem én, a számlát miért nem fizette be? Ugye, amikor valaki megkapja a fizetését, vagy a kis nyugdíját, ki miből él, ugye, vagy a kis nem tudom milyen járulékját, akkor legalábbis nálunk mindig úgy volt, az első volt, hogy a számlákat kifizettük. Utána, ami megmaradó pénz volt, azt nem szórtuk el szotyolára, cigarettára, italra, meg a satöbbi sok fölösleges dologra, mert sokan másra is elköltik a pénzüket, ami fölösleges dolog, tehát amit nem szabadna. Mindig a fontossági sorrendet kell tennünk. És akkor az ördög tette. Hát nem az ördög súgta neki oda, biztos. A másik meg sokan Istent is, hát most Istenem, miért tetted ezt velem? Hát nem Isten mondta. Tehát sem az ördög, sem Isten nem mondja azt, hogy mi hogy tegyünk dolgokat. Tehát fontos az, hogy jó döntéseket hozzunk az életünkbe. De ez csak ez egy példa volt. Van nagyon sok más olyan példa, amit nem úgy kellene tennünk. Elrontjuk mindig valahol, mert belecsúszik az ember hibákba. De igyekszünk abban fejlődni, hogy ne tegyük. Tehát hisszük azt, hogy az Úr segít ebbe bennünket. Mivel ilyen dolgok megtörténnek velünk, ezért nagyon fontos, hogy meglegyen újítva az elménk. És nem csak egy darabig, hanem egész végig, amíg itt a Földön vagyunk. Mert akik nem újítják meg az elméjüket, azok nem járhatnak azokban az áldásokban itt a Földön, amit az Úr Jézus Krisztusunk megszerzett nekik. Mivel nem tudnak a Krisztusba kapott győzelemben járni, ezért nem is tudnak az életben sikere jutni. Isten igéje megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, hogy győzelembe járhassunk. Van egy ige a 2 Korintus 10-ben, 4-es, 5-ös ige. Azt írja. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak, erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Amen. De ezt egyszerű fordításból is felolvasom nektek, mert nagyon érdekesen írja le. A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Amen. Tehát amikor rendszeresen elmélkedsz Isten igéjén, akkor az elkezd munkálkodni a lelkedben, az elmédben, és így elkezdesz Krisztushoz hasonlóan gondolkodni, mert Krisztus értelme miénk, írja az ige Jézus nevében, és a 3 János 2-es ige az utolsó igevers, és itt nem csak János, hanem én is mondom felétek, hogy szeretteim, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál, és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik. Amen. Mert ha a lelkünk helyen van, akkor az életünk minden területe jó lesz. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Bízom benne, hogy építő volt a számotokra. Ennek a sorozatnak az első része. Lesz még tovább is. Egy bizonyságot szeretnék hozzá kapcsolni ehhez a tanításhoz. Kenneth Hagentől vettem. Volt egy gyapót szedő asszony, aki egyébként vasárnapi iskolában is tanított, és özvegy volt, 5 gyermeke volt. Tehát elég nehéz élete volt. A nagyobbik lány értelmi fogyatékos volt. 7 évig járta az első osztályt, mire az iskolából eltanácsolták. És nem tanult meg írni, olvasni. Majd egyszer csak úgy döntött, hogy amikor üdvösségre vezetés van, kimegy a pulpitushoz, és befogadta az Úr Jézust. És az ige hatása az elméjére fantasztikus eredményt hozott. Ugyanis Isten igéjében benne van Isten élete, természete, és ez a lány aztán férhez ment, és építési vállalkozó lett. Tehát ebben a bizonyságban nagyon lehet látni, hogy a megváltatlan lélek és a megváltott lélek között mi a különbség. Az értelmi képessége, úgy írja Hagen, hogy 90%-ban megnövekedett. Hogyha valaki befogadja az Úr Jézust, tehát újjászületik, akkor onnantól kezdve van egy szellemi éhség a szívén. Ezt mindannyian megtapasztaltuk. Van egy szellemi éhség, és elkezdi az igével foglalkozni, elkezdi az igével táplálkozni. Mivel nem tudott írni, olvasni, feltétlen a gyülekezeti tanításra, vagy pedig az édesanyja prédikációira tudott építeni. De a lényeg az, hogy hallotta az igét. És még munka közben is lehet, hogy az igéről beszéltek. Ez nem zárja ki azt, ugye, hogy folyamatosan nem beszélgethettek az igéről. Aztán később az anyósa tanította meg írni, olvasni. És építési vállalkozó lett. Megözvegyült, mert egy autóbalesetben elvesztette a férjét, de ő egyedül meg tudott állni abban, hogy tudjon vinni egy vállalkozást, ami nem kis dolog. Beszerezni az anyagokat, a munkásokat irányítani, pénzügyeket kezelni. Tehát az értelmi képessége úgymond a nulláról teljesen helyreállt. Lényeg az, hogy ebben a bizonyságban nagyon megláthatjuk azt, hogy a megváltatlan lélek és a megváltott lélek között mekkora különbség van, és ezt a változást az ige hozta létre.
Halleluja!
Ezen a héten csütörtökön lesz a mennybe menetel, és most egy éneket ennek tiszteletére meghallgatunk. Ágnesnek van egy kis üzenete még.
Mostanában gondolkodtam a hálaadó életmódról. Vannak keresztények, akik csak gyorsan elhadarják az imájukban, hogy Uram, hálát adok ezért, és csak felületesen adnak hálát. Pedig bele kellene mélyedni a hálaadásba. A győzelemhez az is fontos, hogy belemélyedjünk a hálaadásba. Például a gyógyulás az egy jó példa erre. Hogyha nem mindegy, hogy alulról nézzük a betegséget, vagy fölülről. Ha alulról nézzük, akkor a betegség ural minket, ha fölülről nézzük, akkor mi uraljuk a betegséget. Amen. És a hálaadás segít, hogy felülemelkedjünk a betegségen. És segít abban is, hogy ne a betegségre koncentráljunk, és ne a betegséget magasztaljuk fel, hanem az urat. Mert ez segít abban minket, hogy győztesek legyünk. És arra tudjunk tekinteni, hogy mi Jézussal együtt jó magasan ülünk fönn a trónon, és a betegség meg ott jó mélyen van lent. És így tudunk győzelemre menni, és az a lényeg, hogy mélyedjünk bele. Ne csak gyorsan elhadarjuk, hanem szálljunk időt arra, hogy belemélyedjünk a hálaadásra, és ha egy konkrét területen van szükség gyógyulásra például, akkor azért az egy dologért adjunk hálát hosszabb ideig, hogy 10 perc, 4 óra, vagy amennyi kell, hogy belemélyedjünk. Amen.
Amen. Nagyon
jó. Megköszönjük a Szent Szellem jelenlétét és munkáját.
Oh,